A vágatlan verzió visszatér még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió 15. adása. Köszöntöm a stúdióban műsorvezető társaimat, Ákost.
Sziasztok.
Alexet.
Sziasztok.
És jó magam pedig, Ádám volnék. Ma az alternatív animációs filmekkel fogunk foglalkozni, ezt a témát fogjuk egy kicsit körbejárni. Vendégünkkel, Péterrel, aki a Momén animációt tanul, és ugye a nagy artworkünknek a megalkotója, szellemi atya. Üdvözlünk a stúdióban, szia Peti.
Sziasztok.
Meg is kérnélek, akkor ez már ilyen szokásteremtővé próbáljuk tenni, hogy mindig a vendég vezeti be nálunk az ilyen tematikákat, és kicsit mesélj nekünk, kérlek, erről a virágról, erről az alternatív animációs világról, a kisipari filmgyártásról mondhatni úgy. Át is adnám neked akkor a szót.
Tulajdonképpen olyan filmeket válogattunk már össze, 4 filmet hoztunk, amik így a nyugati kultúrkörnek az alternatív animációs világához tartozik, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az animációs fősodorral, amit hát mondjuk ki a Disney és a Pixar filmeket jelentik, azzal mennek ellen, és tulajdonképpen ezek nem is igazán ismertek így animációs körökön kívül. És azért is válogattam be ezeket a filmeket, hogy egy kicsit talán népszerűsítsem őket, és arról van szó, hogy tulajdonképpen manapság, hogyha megnyitod az IMDb-t mondjuk, és keresel filmeket, mondjuk a Watchlisted-en, vagy a Top 250-en, vagy akárhol, akkor vannak ilyen szűrők, hogy zsáner szerint tudod csoportosítani a filmeket. Uh-huh. És van ott akciófilm, van ott horrorfilm, van ott dráma, és ott van az animation is, mint animáció. Tehát, hogy manapság az animációt, mint zsáner fogalomként használják, pedig az tulajdonképpen az csak egy technikai sajátosság. Arról van szó, hogy annyira népszerűek lettek ezek a Disney Pixar féle fősodorbeli animációs filmek, hogy tulajdonképpen a köztudatban az animáció fogalma az egybefolt a mese fogalmával. És hogyha mondjuk lenne egy alkotó, akiben felmerül ez a probléma, és szeretne csinálni felnőtteknek szóló filmet is, most itt a felnőtteknek szóló filmet, ezt értjük, tehát hogy nem pornó, meg nem horror filmekről beszélünk, akkor tulajdonképpen, hogyha megcsinálja ezt a filmet, és moziba szeretné tűzni, akkor nagyon nincs esélye arra, hogy bevételt szerezzen, mert hogy a köztudatban ez benne van, hogy ez egy gyerek kategória. Nyilván ennek vannak kivételei, azokról majd most így beszélni fogunk majd, de hogy egy kicsit magát generálja a probléma, mert hogy arról van szó, hogy mivel van ez a jelenség, ezért a finanszírozók nem gondolják azt, hogy ez egy piacidés, és azt látják csak, hogy ha esetleg készül is ilyen film, akkor csak nagyon kevesen ültek be rá, és ez nem egy lehetőség arra, hogy hatalmas pénzösszegeket gyűjtsünk be. Ezért nagyon kevés pénzt osztanak az ilyen filmekre, nagyon nehéz összegyűjteni azt az összeget, amivel el lehet készíteni ezt a filmet. Többféle lehetősége van egyébként. Most vannak ilyen alapszintűek, mint a crowdfunding, de abban egy nagyobb összeget nem lehet összegyűjteni. Van az alap dolog, az a állami támogatás, ami Magyarországon ugye a legnagyobb filmes pénzosztó szerv az a Nemzeti Film Alap.
Hát ami mondjuk most elég kérdőjeles az, hogy
igen, az most
az, hogy ez most hogyan fog alakulni, mert szerintem ezek az ilyen alternatív, bizonyos szempontból liberális hangvételű filmek lehet, hogy most vissza fognak szorulni.
Hát vagy igen, jobban fog érvényesülni esetleg az ideológia talán, és nem a szakmaiság talán.
Igen, mert ugye mostanában azért sok kritika, vagy úgy kritika érte, hogy nincs meg az a nemzeti gondolkodás a filmek mögött, mint amit talán elvártak volna ettől a Nemzeti Film Alaptól, de ez jó kérdés.
Szerintem ezt így rejtét, tehát hogy ezt a szakma se tudja, így most így kicsit találgatunk, hogy mi is lesz. De az biztos, hogy az elmúlt években jól működött, erre majd lesz egy, ma is hozunk egy példát arra, hogy ez miért működött jól. És ennek a filmalapnak is amúgy, hogyha animációs egészséges filmet akarsz csinálni, akkor többféle módja lehet. Vannak, amikor úgy lesz egész estés egy film, hogy sorozatot készítenek, aztán azt így összefűzik, aztán az most más kérdés, hogy az egész estés filmnek számít-e vagy nem. vagy van például egy inkubátor programja, ahol viszonylag kevesebb összegű pénzt lehet szerezni, de az kifejezetten arra van, hogy a fiatal pályakezdőket támogassák, és van ugye a főprogram, amihez viszont elég nehéz az, hogy kiválasszanak, de mert meg van egy csomó szakmai követelmény, hogy a főbb stábtagoknak, a rendezőnek, a producernek, azoknak mind vagy már kellett készíteni egész estés filmet, vagy már kellett nemzetközi sikerei, hogy legyenek. Tehát, hogy van egy csomó ilyen előírás.
Tehát akkor igazából emiatt nehéz is belkerülni, úgymond. Tehát, hogy ez kb. Olyasmi, hogy így van egy elit, aki már így birtokolja ezt, nem? És akkor ez kb. Mint most az én, ahonnan én jövök, vagy ahonnan én tudok ezt mondani, ez a tudományban is hasonlóan folyik. Mm. Tehát, hogy a tudományból te is úgy juthatsz be, hogy először egy csicskás leszel egy olyan laborban, ahol olyan ember dolgozik, aki már dolgozott egy olyan laborban, ahol dolgozik valaki, aki ez már
minden,
publikált.
Minden karrierpályára talán, de hogy az a probléma talán itt, hogy itt nagyon kevesek gyárthatnak a végén. Igen. És hogy mondjuk az lenne a kérdésem, hogy mondjuk egy ilyen Pixar Disney-vel szemben hány ember dolgozhat mondjuk egy ilyen kisebb projekten, vagy így a létszámok nagyjából megegyeznek, vagy a gyártási folyamat mennyire más?
Nem, közel se. Tehát, hogy igazából összehasonlíthatatlan az egész. Mert hogyha azt veszed, hogy Magyarországon majd, hát a Robert Mannál el fogjuk mondani, ez ilyen nyilvános adat, hogy tulajdonképpen a filmalapnak az oldalán meg lehet nézni azt, hogy mennyi támogatást kapnak ezek a filmek, és a Ruben Brandt az ilyen 880 millió forintot kapott, ami egy nagyon-nagyon nagy összegnek számít egy magyar piacon, úgyhogy az inkubátor programba, ahol a pályakezdők vannak, ott 80 milliót kapnak, tehát hogy egy tizede kb. És ez is teljesen összevethetetlen azzal, hogy Amerikában mennyi pénzt költenek. Ott valami 120 millió euróból csinálnak egy Pixar filmet. Nyilván más kifizetni egy animátort itt Magyarországon, és más kifizetni Amerikába. Tehát, hogy ez nem összevethető. De nem mondom azt, hogy magyar szakemberekkel meg tudná csinálni a Pixar ugyanezt a filmet. Érted?
Hát plusz azért a humán erőforrás is sokat számít. Igen, tehát például amikor a Coco-t elkészítették, ami szerintem abszolút egy ilyen élvonalbeli Pixar filmnek számít, ott azért így nagyon sok ember csak azzal foglalkozott, hogy így járja a Mexikót, és akkor így az ott lévő kultúrából információkat gyűjtsön, amit továbbítanak a sztoriíróknak, amit beleforgatnak az animációba. Tehát, hogy ezek ilyen óriási stábok.
Nem is gondoltam, hogy azért mondjuk az ilyen stúdióknak tényleg erre is vannak embereik, hogy a történettel is annyit foglalkoznak, és nem kell minden egy alkotói folyamatba sűríteni.
Igen, hát mint a Narcosnál volt, a Narcos forgatásán, hogy az a drogos sorozat, hogy volt egy csávó, akinek csak az volt a feladata, hogy kinézzen helyszíneket, amik nagyon illeszkednek ehhez a világhoz, és konkrétan ott állt a kocsijával egy ilyen környezetben, így megfigyelte, és odajöttek és lelőtték a kocsijában valódi drogos ilyen arcon. Mert hogy rossz területen volt.
Nagyon kellemetlen.
Ja, úgyhogy, ja mindegy, de hogy szóval, nekem az lenne amúgy a kérdésem, hogy van-e, tehát hogy az mondjuk gondolom, hogy abból, hogy mondjuk Amerika lakossága is nagyobb, mint Magyarország lakossága, és hogy valószínűleg, nem tudom, na jó, ez inkább a kérdésem, hogy ezek a magyar kisfilmek, mondjuk, vagy ezek a magyar filmek, amiket így csinálnak mondjuk ezben az inkubátor programban, ami mondjuk eljut ez? Kihez jut ez el? Tehát ez lenne a nagy kérdés, mert hogy én például láttam a Rubent, mondjuk magyar animációs filmet, de én nem annyira láttam mást. Most hirtelen tudunk, mi így...
Ez nem a te hibád, mert nem nagyon volt más. Tehát, hogy nagyon ritkán készülnek el ilyen filmek. És nyilván ez abból is adódik, hogy lehet összegyűjteni. Tehát, hogy azért nagy szó most a Ruben Brandt, mert nagyon-nagyon rég adtak már ennyi pénzt így egy magyar filmre. Általában most is készül amúgy az inkubátor programban egy film, ami nagyon ígéretesnek tűnik, de hogy kevés pénz lesz rá, és ki tudja milyen lesz, de nagyon ígéretesnek hangzik.
Én még azt szeretném kérdezni, hogy rakás ilyen, én nekem zsánerem ez a műfaj, lehet így ezt mondani, és hogy amiket így nézek, nagyon sok olyan van, amilyen nagyon sok nemzet bevonásával történik, és hogy ez hogy miért van, hogy például a Vörös Teknős, ami egy ilyen óriási futott dolog, azt is animálták magyar animátorok is, jól tudom, Szegeden, és számos ilyen filmnél lehet látni így 6 országot felsorolva, hogy ez is ilyen anyagi finanszírozás, hogy így több, jobban össze lehet dobni egy filmprojektre, hogyha több támogatást kap, vagy valamilyen más indok?
Igen, ezzel tulajdonképpen felvezeted a harmadik finanszírozási módszert is, ez a pitchelés. Van egy ilyen, vannak ilyen pitch fórumok, ilyen nemzetközi pitch fórumok, amik arról szólnak, hogy a rendezvényen nem a filmedet mutatod be, hanem csak a film tervet. És ott ülnek lent a nézőtéren ilyen producerek, finanszírozók, akiknek ha tetszik a film, akkor beszállnak a projektbe. És ezáltal egy csomószor előfordul az, hogy az egyik támogató dán, a másik magyar, a másik holland, és akkor azt akarják, hogy a saját iparját is fejlesz-e, akkor belenyomja azokat az alkotókat, de van, amikor csak egy rendező tudja azt, hogy Franciaországban nagyon jól animálnak, akkor oda viszi a projektjét, és akkor valamilyen dolgokat a franciákra bízza. Tehát, hogy ez nyilván nem határokhoz kötött.
Még ez én erről voltam kíváncsi még, hogy font ezzel kapcsolatban vannak olyanok, hogy animációs stílusok így országonként, vagy eltérően, mondjuk, mert el tudnám képzelni azt, mondjuk a Pixar, vagy a Pixar és a Disney-hez tartozik, nem?
Igen,
tehát, hogy mondjuk őnek van saját iskolájuk, amit gondolom üzemeltethetnek, és mondjuk kiképeznek rajzolókat, hogy azt az animációs stílust képviseljék, és akkor gondolom ezért nem lehet mondjuk, hogy ők belenyúlnak mondjuk egy ilyen magyar képzésbe, és akkor onnan kivesznek embereket, és belerakják hirtelen, mert akkor ők nem vágják azt a formanyelvet, vagy csak ez ilyen, tényleg ez csak egy ilyen kérdés, hogy lehet ezt így.
Én még erre is rászólnék, tehát ez összefügg, hogy mondjuk, ha egy alkotónak van egy saját egyedi stílusa, akkor történhet, hogy a stúdió azt mondja, hogy inkább kicsit így rajzolj, vagy kicsit úgy csináld, hogy az jobban ilyen abba az összképbe.
Vannak ilyen dolgok. Most két kérdés egyszer.
Akkor ez az iskola. Tehát igen, vannak ilyen, hogy külön mondjuk a Disney csinál egy iskolát, és akkor azt így kell csinálni.
Van. Hát ez tulajdonképpen a főkép technika függő. Tehát, hogy látni fogjátok, hogy ma tulajdonképpen 2D-s rajzanimációkat hozunk, de hogy van ennek másik módszere is, például 3D-s, az ugye a Disney Pixar film, vagy még mindig vannak stop motion filmek, az a Laika stúdiónak a Kubo és a Varázshúrok, nem tudom, láttátok-e.
Igen, igen.
Tehát, hogyha nagyjából azért, hogyha egy technikába dolgozol, akkor azt úgy, akkor tudsz benne dolgozni, de hogy nem az országnak így a tradíciói vannak, hogy hogyan készít filmet, meg stílus, meg ilyenek, hanem szerintem inkább az országokat úgy lehet megkülönböztetni, hogy van, ahol sokkal-sokkal magasabb szintű az animációs képzés, és van, ahol kevésbé. Tehát, hogy például vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincsen animációs képzés, egyetem, és van például Franciaország, vagy Anglia, ahol több egyetem is van, és nagyon-nagyon magas színvonalon, világszínvonalon nyomják. A Franciaország az egyik otthona az animációnak, tehát, hogy van az ANSI animációs filmfesztivál, ami azt tulajdonképpen a animációs Oscarnak nevezik.
Ebben a viszonylatban mondjuk minket, mint magyarokat hova helyeznél el? Tehát hogyha így a világviszonylatban kéne adni egy ilyen igazodási pontot ehhez.
Egyébként jók vagyunk szerintem, tehát elég jók vagyunk, hogyha az alternatív világot nézzük, mert hát nyilván mi se tudunk olyan filmeket készíteni, mint Európában, nem nagyon, csak Angliában vagy maximum Franciaországban, amik felvennék a versenyt az amerikai nagyágyukkal. De így művészkörökben elég jók vagyunk. Tehát, hogyha megnézzük, a Momé-nek a diplomafilmjei is, majdnem minden évben nyerünk valami nagyobb fesztiválon is valami díjat, a Berlinálén, vagy Cannes-ba ilyen harmadik helyezést, vagy ANSZ-ba. Tehát, hogy jók a magyar animációs filmek.
És akkor az én kérdésem, hogy van-e olyan, hogy nem tudom, a stúdió előírja egy művésznek, hogy másképp rajzolj?
Aha. Hát tulajdonképpen, hogyha vesszük ezeket a európai stúdiókat, mint például van ugye a Cartoon Salon, amiről majd ugye lesz szó, vagy van például a Nick Parkot, nem tudom, ismeritek-e, ő a Shauna Bárányt nem látta?
Ja,
vagy a Csibe futam. A Shauna Bárányt egyébként nem ő rendezte, de hogy ugyanaz a stílus, neki van ez a gyurma animációs világa.
És Gromit, nem?
Igen, ő az. Tehát, hogy ezek a stúdiók, ezek egy kicsit olyanok, hogy így egy stílusra épülnek rá. Tehát, hogy van egy alkotó, egy fősodorbeli alkotó, mondjuk a Miyazaki is, mondjuk Ázsiában, és akkor erre a stílusra épül rá ez a stúdió. Tehát, hogy Amerikában nyilván el tudom képzelni azt, hogy legyen ilyen. Meg egyébként a film alapnál is van olyan, hogy hogy tulajdonképpen mivel nagy támogatást nyújtanak. Az fontos, hogy Európában csak nagyon-nagyon kevés olyan stúdió van, amelyik saját tőkéből meg tudja oldani, hogy lefedje így a saját filmjének a legyártását. Ezért ugye van egy külső finanszírozó. A külső finanszírozó, amivel beleszól a film, ez beleszólhat a filmbe, mivel nagyon sok támogatást ad.
Ami kérdés lenne nekem még, előbb szóba hoztad a Miyazakit, és hogy illeszkedik ebbe az egész világba a mondjuk a japán film gyártás, mert animációs gyártás?
Tulajdonképpen egyébként nagy hatása van Miyazakinak, különösen így az európai alkotókra, azért sok európai alkotónál észrevenni így a filmjének a hatását, de ahogy én egy kicsit így kigyűjtöttem magamnak, hogyha nem gyerekeknek szóló animációról beszélünk, akkor azok milyen formában szoktak megjelenni, mert hogy az ázsiai forma az egyik, tehát hogy Ázsiában hatalmas kultúrája van az animének, és hogy felnőttek is néznek animációs filmet, de ez Európában egyáltalán bejönnek egyébként a filmek, most is ment a Mirai a lány a jövőből, tehát hogy néha-néha vetítik a filmeket, de például Miyazakinek is az utolsó filmjeit, a Ponyót például, vagy a Széltámadót szerintem be sem mutatták itthon. És ez nekem amúgy fura, hogy miért nem.
Nem lenne közönség?
Én nem tudom. Szerintem a Miyazakinak megvan az a rajongó tábora, hogy amúgy megért.
Tehát, hogyha valakit mondjuk még Hollywoodban is elismerted, mert ő azért kapott a Oscart, nem?
Igen, a Chihiroért.
Tehát, hogy azért ő már az egy bejáratott név, tehát nem...
Jó, hát értem, de Magyarországon vagyunk, nem arra
érted. Jó, de azért ezek a filmek...
Én egyébként azon gondolkodtam, hogy biztos azért nem annyira népszerűek ezek, mert hogy van mondjuk egy ilyen 13-14 éves korban fellépő ilyen dac az emberekben, hogy én már nem játszom, és nem nézek mesét, mert az dedós. És hogy ez úgy, ennek el kellene múlni egy ilyen 16 évesen, és akkor így az értékeket keresni a világban, de én azt vettem észre, hogy így a felnövéskor egy csomó ember szakít a mesékkel és a játékokkal is, ami egy ilyen óriási hiba, mert hogy hatalmas érték rejlik bennük, és hogy... Nyilván az is baj, hogy összemossuk a mesét az animációs filmekkel, mert hogy vannak felnőtt animációs filmek, de szerintem már az is kicsit problémás, hogy ha mondjuk valaki készít egy gyerekeknek készült animációs filmet, mert talán lesz olyan példa, ami inkább ilyen gyerek közönséget céloz, abban azért nagyon sok felnőtt tartalom is van, és hogy ezeket így jó megnézni. Szóval tök jó lenne így visszavezetni az embereket a mesék világába, igen. Tehát hogy akár a gyerekeknek de készült.
Puzsér mondta egyszer, hogy ő azt látja, hogy azért most már érdekeltek a nagy stúdiók is abból, hogy olyan filmeket csináljanak, amik a felnőtteknek nézhetők, mert ugye a felnőtt fogja eldönteni, hogy a gyereket majd melyik filmre fogja elvinni.
Ő vele a moziba, tehát hogy ne unatkozzon már.
Igen, tehát hogy végig kell ülni a felnőttnek is azt a másfél órát, hogy és azért ő is akkor már úgy akar kimenni, hogy azért kicsit valamennyire szórakozott. Igen. És ezért mondjuk az Utópia tök jó volt, hogy tele volt olyan easter egg-gel, mondjuk a Breaking Bad-ből, amiket nyilván a gyerek nem tud, mert nem láttam Breaking Bad-et, de hogy ő...
De hogy szerintem nem szükséges ez, vagyis hogy szerintem Ákos is azt mondja, tehát az itt az érvünk, hogy szerintem az egész pszichológiának így az azért, hogy a mesék, attól is, hogyha gyerekmese, hogyha népmese, az való minden felnőttnek is, sőt, nem is, hogy való, hanem jót tesz. Tehát, hogy terápiák épülnek mesékre, ez ki van mutatva, hogy ha te olvasol felnőttként gyerekmeséket, de hogy tényleg kvázi gyerekmeséket, minden ilyen Breaking Bad utalások nélkül, az neked jót tesz. Mert hogy olyan üzenetek vannak benne, olyan mély emléknyomok a kultúrából levezetve, amik szellemileg neked jót tesznek, igen. Lelkileg.
Egyébként itt még van egy ilyen félrecsúszás, mert hogy amit így gyakran szoktak mondani emberek, hogy miért nem szeretnek meséket nézni, vagy ilyen jellegű filmeket, hogy ebben van egy ilyen hazugság, hogy hát a végén ugye minden jóra fordul, ugye megmenti a herceg, ellovagolnak a naplementébe, és ez egyrészt egy mesének így kell működnie, egyrészt, másrészt pedig a mesék nem igazából erről szólnak, mert hogyha így pszichológiai értelemben nézzük a meséket, akkor a mesék sosem a boldogság megtalálásáról szólnak, hanem a megküzdés folyamatáról. Tehát ami a mese valójában fejleszt az emberen, az, hogy egy ilyen kilátástalan helyzetben hogyan tud lemenni hát saját magának tulajdonképpen a mélyére, új erőforrásokra találni, és így megküzdeni egy helyzettel. És hogy az tényleg ki van mutatva, hogy ha valaki hát kapcsolatot ápol, akár a mesékkel, de akár a játékokkal is, az így erősebbé teszi őt az ilyen megküzdési módoknak a kitalálásában, szóval a mesét nézni tök jó.
Így van. A cselekmény folyamatban mindig a konfliktus számít, nem a lezárás.
Így szerintem igen, a konfliktus, vagy az, hogy a...
Konfliktusnak a feloldás.
Igen.
Meg hogy a lezárásban nem az a lényeg, hogy ez egy hazugság, hogy mindig jó lesz, hanem hogy törekedj arra, hogy mindig jó legyen, és úgy küzd meg, hogy jó legyen. És És azért nem érhet úgy véget, mert ez milyen üzenet lenne, hogy úgy ér véget, és hogy nincs semmi.
Ami még nekem nagyon furcsa, hogy ezt így lefektettük, hogy a felnőtteknek nem... felnőttek kategóriában nem működik az animációs egész estés film, viszont az tagadhatatlan, hogy létezik rengeteg olyan felnőtteknek szóló sorozat, ami igazán népszerű lett. Ez a Simpson családtól kezdődik, és manapság már a Family Guy, Rick and Morty, Bojack Horseman, tehát hogy ezek nagyon népszerűek, és egy kicsit rejtély nekem az, hogy ezeket miért is nem próbálják meg átültetni egész estésbe. Nem tudom, erről mit gondoltok?
Szerintem nem szorulnak rá egész egyszerűen, meg szerintem pont az a lényeg, hogy most egy paradigmaváltás van. Én azt gondolom, a Netflix meg az online megosztók óta szerintem el fog tűnni az egész estés film, mert nem tudsz annyit belerakni, mint egy 10 részes minisorozatba. Például tudom ajánlani az Over the Garden Wall, nem
tudom. Az zseniális.
Yeah, és egy... Az is, jó, persze, ezt le lehetne forgatni egy 95 perces, mint olyan filmbe, de valahogy így annyira jól működik az, hogy így megvannak ezek az etapok, lehet közte szünetet tartani, szerintem kényelmesebb. És hogy ez ma szerintem úgy tűnik, hogy elég fontossá vált.
Én plusz az ilyen nagyon népszerű sorozatok szerintem azért is működnek jól animációban, mert hogy ilyen közéleti témákra játszanak rá, ahol nagyon jól jön az, hogy nem színészeket látunk, és nem embereket, és van egy ilyen kis távolságtartás, és hogy így kicsit absztraktá teszi ezt az egészet, és hogy ennek viszont nagyon jót tesz az, hogy minden rész aktuális, minden rész reflektál valamire, és mondjuk most azt mondanám, hogy nem működne jól egy egész estés film, de igazából tehát a South Park rész az így, a film az tök jól működött, szóval hogy ez nem igaz, hogy nem működne jól, de szerintem így sokkal optimálisabb, hogyha közéleti dologról van szó, akkor sorozatot csinálni
belőle. Tehát hogy például amikor volt a Trumpos választási kampány, így kvázi mellette íródott a történet, és valami őket is meglepte, hogy alakultak a folyamatok, és nem tudtam mit kezdeni hogy hívják a tanárt.
Mr. Garrison.
Mr. Garrison, miniszter, vagy hát az elnök lett Amerikában, és ez így hirtelen így sokkolta őket, hogy most akkor úristen 4 évig, akkor most a Garrisont ott kell tartani. Okay. Ez nagyon-nagyon érdekes helyzet.
Amit még el szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen az animációnak az a legfontosabb pontja, a csúcspontja, ahol az egész kiteljesedik, az a rövid film. Mert hogyha az egész estéseket nézzük, akkor így azt látnánk, hogy ez egy ilyen nagyon szegényes műfaj, ahol csak így egyféle zsánert nyomatnak, és van egy-két ilyen alter film, de hogy igazából nem olyan széles a láta. Pedig, hogyha az a rövid filmeket nézzük, akkor legalább van olyan széles, mint az élő szereplős egész estéseknél. Mert hogy ott tulajdonképpen arról van szó, hogy nyilván a pénzkérdés az már feljött, és egy rövid filmnél jóval kevesebbre van szükség, sőt, akár egyedül is meg tudod csinálni az egészet, hogyha nagyon szorgalmas vagy, és vagy időd, akkor egyedül is le tudod
csinálni az egészet. Mondjuk ez mennyi nagyjából, mondjuk, hogy mondjuk egy 5 perces rövid film.
Ezt most így nem lehet megmondani, mert technikától függ, attól, hogy milyen karaktered van, milyen hátterek, mennyit mozgatsz benne.
Jó,
úgy képzeld el, hogy a Momén egy fél éves feladatot, mit tudom én, hogyha hárman vagyunk, akkor olyan 3 perces filmet csinálunk fél éve. Nyilván vannak más óráink is, meg egy csomó más dolgunk, meg igazából főképp az utolsó 2 hónapban dolgozunk, de igen. És hogy igazából a rövid filmekkel viszont az a baj, az animációs rövid filmekkel, hogy nincsen közönségük. Mert hogy gondolom, ti sem nagyon láttatok animációs rövid filmeket.
Hát ilyet láttak,
keveseket lehet csak látni, mert hogy arról van szó, hogy nincsen igazán platformja. Ezek, hogyha miután kijött egy film, akkor megy 1-2 évig ilyen fesztivál körúton, hogyha egy jó filmről beszélünk, akkor így a világon minden pontjába elmegy és fesztiváloztat, ott nyer díjakat, de még hogyha díjakat is nyer, akkor is tulajdonképpen felteszik az internetre, és akkor ott vagy megnézi valaki, vagy nem. Tehát, hogy van a Vimeo-nak is, Vimeo-nak a legjobbak egyébként, és van a Vimeo-nak is animation füle, vagy ahol lehet azokat nézegetni, de nem hiszem, hogy azt úgy az átlagember azt úgy nagyon nézegeti. És arról van szó, hogy ezeket tévébe se nagyon adják le. Tehát, hogy elméletileg van amúgy ilyen, hogy akkor kapsz támogatást, hogyha egyszer levetítik a tévébe, és akkor ilyenkor az M2-n hajnali 3-kor is gyorsan lenyomják. Tehát, hogy ennek így nem látom sok értelmét. És hogy igazából van ez az Oscaron az animációs rövidfilm kategória, ami szerintem nagyon érdekes, hogy igazából most is kb. egy olyan film van, amit így láttak az emberek, az a Pixarnak a filmje, mert hogy a Pixar azt csinálja, hogy a Hihetetlen család elé beteszi a filmet, és ezáltal így mindenki látta, és nyilván mindenki arra szavaz, mert csak azt látta.
De most ez az a film, amiről beszél?
Nem, ez még nem az.
Mert most nem, ez valamelyik nap láttunk az... egy egész kemény alkotást a Pixartól,
hát a munkahelyi maszkulinitás.
Egy ilyen gombócról szólt, aki elhelyezkedik ott a férfiak között a munkában.
Hú, én most arról beszélek, ez a Bau.
Az ez a Bau, igen. Amikor az, igen.
De ez, sütigyek.
Igen, akkor nem is tudtam, hogy ennek ez a lényege, vagy nem is értettem, mert most már ez bejött trendbe, hogy mindig vetítenek minden Pixar előtt egy ilyen kis rövid filmet.
De ezt mindig csinálták, nem?
Azt ezt mindig csinálják, hát mindig el is viszik az Oscar.
Hát,
igen. Nem, hogy hát ez, ja, de tényleg ennyi, de hogy ez annyira fura nekem, hogy az Oscar bizottság, mondta, akadémikusok, hogy olyan, mint hogy egy nagyon professzionális emberek lennének, így összeülnek így, akkor majd megvitatják, hogy melyik a legjobb, és nem, hanem azt számít, hogy hát úristen, ezt egyáltalán láttam, tehát hogy így berakták egy ilyen filmre.
Már a jelöltek is csalódás, tehát hogyha van egy ilyen, arról van szó, hogy van ez a fesztivál körút, és hogyha az Oscarnak van egy ilyen listája, hogyha ez a fesztiválokról, és hogyha ezeken a fesztiválokon nyersz egy fődíjat, akkor felkerülsz az ő ilyen kiterjesztett listájukra, amin van ilyen 67 film. Uh-huh. És azt a 67 filmet utána kiszűrik 10-re, és utána jelöltek az 5, és utána 1.
Egyet megnézik szerinted?
Nem tudom, mert ez a 67 filmben, amiket megnézek, azok marha jó filmek, és nagyon-nagyon érdekes és egyedi filmek vannak oda. Egyébként beszoktak jutni ilyen magyar filmek is, most is volt 2 magyar film is.
És ezeket hol lehet elérni? El lehet érni amúgy?
Az a baj ezzel, hogy miután lement a fesztivál körútja, tehát miután kijött, 2 évvel utána úgy felszokták követni az internetre.
Hogy amúgy ez egy ilyen szerződési kikötés, hogy akkor addig ne is rakja.
Azért, mert hogy a fesztiváloknak ki van kötve, hogy nem nevezheted úgy a fesztiválra, hogyha fent van az interneten, mert hát nyilván senki nem ülne be a fesztiválra, hogyha ott van az interneten.
Ez egy ördögi kör.
Yeah.
Szerintem térjünk is rá akkor az első filmünkre, ami a Belvilli Rendezvú lesz, úgyhogy most Ákos fogja ismertetni a történetet.
A Belvilli Rendezvú egy 2003-as rajzfilm, amit a francia Sylvain Chomé rendezett, akinek most valószínűleg rosszul ejtettem ki a nevét. Ezt a filmet én ajánlottam is a Mit nézek a hétvégén rovatunkban az Instagramon, és ahogy ott is írtam, a története az viszonylag egyszerű. Egy elárvult kisfiúnak a nagymamája vesz egy biciklit, ami után a kisfiú a fejbe veszi, hogy ő lesz a Tour de France bajnoka, és elkezd megszállottan edzeni. Telnek múlnak az évek, és elérkezik a Tour de France napja, a verseny közben azonban a kifáradt fiút elrabolja egy csapat bűnöző. A nagymamája elszántan kutatja a fiát, és a nyomok azok Belleville-be vezetnek, ami lényegében az amerikai világnak a karikatúrája. Ebben a filmben én azt hiszem, hogy nem elsősorban a történet a lényeg, hanem sokkal inkább az ábrázolás. Nekem ez a film egy nagyon nagy kedvencem, főleg amiatt, mert én egy óriási Disney-Pixar rajongó voltam, de szerintem igazából vagyok is, és amikor először láttam ezt a filmet, akkor döbbentem rá arra, hogy van egy nagyon sötét és kellemetlen arca ennek a világnak, amit én eddig egyáltalán nem vettem észre, és a film az kiválóan mutatja meg. De még mielőtt belemennénk ebbe a témába, azt szeretném kérdezni Petitől, hogy nagyjából hogyan készül egy ilyen animációs film technikai szempontból.
Tulajdonképpen, amit a legtöbbször meg szoktak kérdezni, az az, hogy mi most ezt rajzoljuk, vagy számítógéppel csináljuk. Ezt nem szokták a legtöbben érteni, és úgy működik ez, hogy van egy cég, aki a legprofibb ilyen táblákat, digitális rajztáblákat gyártja, és ebből van 2 típus. Az olcsóbb az olyan, hogy ad egy táblát és egy tollat, azt USB-sen bekütöd a gépedbe, és utána rajzolsz arra a táblára, és a laptopod monitorján mutatja, hogy mit rajzoltál. Ez nyilván nehéz, mert így össze kell kötnöd, hogy ide rajzolsz, és ott látod. Tehát, hogy ezt így nagyon sokat kell gyakorolni, hogy jól menjen. A drágább verziók azok olyanok, hogy már van saját kijelzőjük, de ugyanúgy rá kell kötni a laptopodra.
Közbeszúrnék, hogy amúgy feelingre olyan, mint amikor papírra rajzolsz.
Ezek nagyon profi cuccok egyébként, és direkt azt figyelik, hogy egyébként már nagyon érzékeny a tollhegy is, és maga a kijelző is, és már hogyha a kijelző fölött elhúzod a tollat, már azt is érzékeli. És hogyha figyeli azt, hogy a tollat milyen szögbe teszed rá azért, milyen jól nyomod meg, milyen erősségen, tehát hogy vannak különböző ilyen intervallumok, hogy miket érzékel, és nyilván ott a programodban meg ki tudod választani, hogy mondjuk ceruzabrással rajzolsz, és hogyha egy kicsit jobban rányomod, akkor sötétebb, ha kicsit kevésbé, akkor halványabb. Tehát, hogy nyilván szakmai szemmel ránézel, akkor meg tudod mondani, de nagyon jól limitálja azt, hogy manuális.
Pont érdekes.
És fontos az, hogy viszont nem minden, meg kell különböztetni azért az animációs technikákat, hogy hogyan csináljuk. Tehát, hogy vannak ismertek olyat, akit a 3D-s és a 2D-set se tudja megkülönböztetni. Egyébként néha tényleg hasonlítanak egymáshoz, mert hogy a 3D-s dolgokat is lehet úgy kirenderelni, hogy ilyen 2D-s effekteket használja, és egyébként majdnem minden filmben, most talán az Itt Szácsukuti fődejében nem, de hogy a többi filmben bőven használnak is 3D-s elemeket. És látszik benne, hogy az 3D-s. De hogy arról van szó, hogy a teljesen más így az alapja. Az alapja igazából ugyanaz, tehát hogy jó. Tehát hogy az alapja igazából a 3D-s meg a 2D-s dolognak is ugyanaz, tehát ugyanúgy rajzolunk, a 3D-s dolgot is előre megtervezzük rajzba. De hogy a 3D-s dolognál tulajdonképpen arról van szó, hogy ad a program neked egy digitális teret, amiben letehetsz kockákat, azokat a kockákat torzíthatod, vagy gömböket, betehetsz fényeket, kamerákat, és így megépítheted a karakteredet, a helyszínedet, és utána adnak a karakternek, tudsz adni egy csontozatot, be tudod állítani, hogy ez a könyöke, ez az ilyen, és utána csak azt kell megmondanod a gépnek, hogy előtte itt van keze, beállítod, hogy a keze mondjuk itt van az asztalon, és hogyha meg akarja vakarni a fejét, akkor a következő frame az, hogy beállítod a fejét, betimingolod, hogy ez mikor, hogy történik, és a program összeköti neked. És az a különbség ez, és a persze nyilván rengeteget kell igazgatni, meg dinamika, meg minden, és az a különbség ez és a 2D-s dolog között az, hogy a 2D-s dologban, amikor rajzanimációt készítesz, akkor neked kell megrajzolnod minden képkockát. Tehát meg kell rajzolnod először, ugyanúgy meg kell rajzolnod azt, hogy lent van a keze is, meg azt is, hogy megvakarja a fejét, csak közte még rajzolnod kell 10 képkockát ahhoz, hogy az szemed úgy lássa, hogy ez összekapcsolódik. Egyébként erről lesz majd még szó, de az európai standard az, hogyha nem tévére készítesz filmet, hanem inkább moziba, vagy internetre, akkor 24 frame per szekundumot dolgozunk. Tehát az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 24 képkockát vetítünk le, és azt az agyad nem tudja felfogni, hogy azok különálló képkockák, ezért azt egybefüggő mozgásnak látod. Nyilván most egy csomószor csalunk, tehát hogy a háttér az ugyanaz, meg van, amikor egy képkockát kettőnek tartunk ki, dinamikával állítgatunk, tehát hogy ez így működik.
Én arra lennék akkor kíváncsi, hogy ti milyen olvasatokat láttok ebben a filmben, mert szerintem én először elmondom, hogy szerintem két nagy olvasata van. Az egyik kifejezetten a társadalom irányából és a kulturális iparosodás irányából fogja meg, a másik pedig a család. A család és a családban, hát igazából egy anya-fiú konfliktusból ragadja meg azt, hogy mik a személyes vonatkozások, de hogyha nektek van egyéb elméletetek?
Igen, azt hiszem, hogy egyébként ez azért nagyon jó film, mert hogy ez egy karikatúrája az egész Disney világnak, viszont nem egy olyan karikatúra, ami mindent szöges ellentétben csinál a Disneyvel. Tehát, hogy itt nagyon sok minden, hát nem is tudom, csúnya, sötét és komor, de vannak a filmben szép pontok, és ez például abszolút a családnak a vonulata, tehát az a nagymama és az unokája közötti kapcsolat, ahogyan a film elején ott a nagymama próbálja felvidítani, vagy így feldolgozni a gyász folyamatát, az így nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Én azt hiszem, hogy igazából én is két vonulatot látok, de én inkább azt mondanám, hogy van egy ilyen Amerika kritika, és ami szerintem az egyik legzseniálisabb dolog a filmben, az lényegében Mickey Eger karaktere, ugyanis Mickey Eger benne van a filmben. Ugye a bűnözők elrabolják ezt a fiút, és egy ilyen géphez kötik, ahol, ez talán nem annyira spoiler, ahol így bicikliznünk kell, és van elé vetített vászon. És szerintem ez így azt szimbolizálja, hogy a Disney honnan hová jutott el, és hogy tulajdonképpen Mickey Eger, ami valójában Walt Disney, vagy a Walt Disney stúdió, igazából már csak egy ilyen iparos munkát lát el, egy gépezetet működtet, ami rengeteg pénzt hoz, hiszen ez a GPS bicikli verseny a filmben is ugye végtelen pénzt hoz, és igazából egy ilyen szórakoztatási gépezetté vált, amiről egyébként olvastam is egy tök jó ilyen blog cikket, amit Alex írt, úgyhogy ezt majd amit majd én lehivatkozok, lehivatkozom az Alex cikkét, ami pontosan arról szólt, hogy ugyanúgy, ahogyan mondjuk az egyedi bútorgyártásból lett az IKEA, és elveszett a művészi jelleg, és sokkal inkább egy ilyen iparos munkává vált, úgy vált a Disneyből is egy ilyen nagyon kiszámítható ipar, és a másik dolog pedig szerintem ez a családvonal, vagy inkább ez az ilyen az európai kultúrának az ilyen értékeinek a bemutatása, tehát itt azért van ilyen elitista ellenesség, meg ilyen családszeretet, és ezek mindenképpen ilyen nagyon pozitív dolgok.
Tök jó, hogy behoztad az IKEA-t, mert amúgy az IKEA tipikusan az ilyen bútorgyártó, aki közben azt az illúziót meghagyja neked, hogy hát ez annyira egyedül, hogy te összerakod.
Te építed.
Hogy azért mégis nem az van, hogy...
Alkotsz.
Igen, de tényleg van egy olyan érzés, hogy megadja a férfinak még azt, hogy már nem neked kell kivágni a fát az erdőben, meg becipelni a kis lakásodból, összefaragcsálni, és csinálsz egy bútort, hanem hát hazamész, ott az útmutató, nagyon egyszerűen összecsavarozod, és akkor igen, férfi vagyok. És hogy igazából valahogy a Disney is abban érdekelt, hogy még közben amúgy ilyen illúziókat táplál afelé, hogy ő nagyon mondjuk azért lehet azt mondani, hogy talán aprólékosan dolgozik, de hogy azért nagyon erős illúziókat ad neked.
Uh-huh. Hát igen, szerintem inkább az, hogy van egy kötött forgatókönyv, amiből igazából nem nagyon tér el már egy hosszabb ideje.
Mert nincs meg az a szabadsága az alkotónak, hanem az nagyon gyakran észrevehető. Hát lehet, hogy nem is pont a Disneynél, vagy a Disneynél,
hát,
hogy azért a politikai programok azok mennyire szövik.
Abszolút, ja, a Disneynél.
Hát én gondoltam, hogy inkább a Pixar filmek szoktak, nem?
Nem. Most volt nemrég a Marvel-es, arról ugye talán a Marvel adás volt, hogy történtek
a... Igen, csak úgy gondoltam, hogy ha leválasztjuk a Disneynek a különböző stúdiumok. Uh-huh.
Ja, de a Marvel adás volt, hogy történtek dolgok a Marvel háztáján, például James Gunn, akit méltattunk itt nagyra a mi első adásunkban. Nos, őt ugye kirúgták a Disney-től, pusztán azért, mert hogy 7 évvel ezelőtt, hát ízléstelen vicceket osztott meg az ő Twitterén, amit 2 évre rá törölt, de most adathalászok előbányeztek, és utólagos, visszamenőleges büntetés példázatáként, hát őt elbocsátották a cégtől. Szerintem ez felháborító, és ez borzasztó.
Igen, vissza a filmre.
Igen, vissza a filmre, persze. Ja, igen, még annyit a család, de amúgy ez tök érdekes, hogy te azt mondod szerinted, hogy itt a család megjelenése az egy ilyen ideális, vagy egy ilyen ideáltipikus?
Szerintem ez egy ilyen pozitívként van így kihangsúlyozva.
Én nem ezt éreztem. Én nagyon kényelmetlenül éreztem magam és én a gyerekkori jelenetek is nagyon kényelmetlenül éreztem magam, de akkor egyedül vagyok ezzel?
Amúgy nagyon fura, mert hogy a legelején, ahogy kezdődik a film, hogy ugye az anyuka rá akarná erőszakolni az, hogy ő zenével foglalkozzon, igen, miközben utána észreveszi, hogy a gyerekét egyedül a Tour de France, meg a kerékpározás az, ami így lázba hozza, és utána viszont arra áttelepszik, és utána azt kezdi el forszolni a gyereknek, igen, viszont az, a gyerek valamennyire örömét teli, viszont egy ilyen mániákusság alakul ki, és ezt nagyon-nagyon ilyen szélsőségében mutatja be a film. Például azzal, hogy amikor egész nap ugye biciklizik, így hazaesik, és utána így eszik egy marékkását, csak hogy azért, hogy vékony legyen, hogy könnyebben fel tudjon menni a hegyre.
És mérlegen ül a konyhaasztalnál, hogy ahogyan eszik, így a versenysúlya megmaradja.
Igen, és utána a maradékot odaadja a kutyának. Egyébként a kutyán szerintem nagyon jól kijön a mánia. Egyrészt, hogy csak a kaján gondolkozik mindig, tehát hogy képes ráharapni az autókerékre, az meg volt. Az mennyire durva, hogy ráharap az autókerékre, mert a nagymama oda tett egy csokit, és utána ő lesz a kerék, a kutya. Meg egy csomószor benne van az, hogy csak azért keresi a fiút, mert utána végig gondolja, hogy fiú, akkor a fiútól szokta kapni a kaját, és ez a mánia, ez például kijön a kutya-vonat kapcsolatnál is, nem tudom, hogy ez. Az így valamit nagyon akart a rendező, hogy így az így nagyon, annyira, még amikor kicsi volt a kutya, egyszer ráment a farkára a vonat, és ez ekkor így megutálta egy a vonatokat, és ezért így a film legvégéig, amikor meglát egy vonatot, akkor így elkezdi ugatni, és ez így nagyon benne maradt, és ez a fajta mánia, ez szerintem így majdnem minden karakterben.
Igen. Minden karakter szélsőségesen ragaszkodik a saját maga dolgához, vagy hogy is mondjam, a nők az énekléshez, ugye a fiú a kerékpározáshoz, a kutya a vonathoz.
És azt szerintem mind visszavezethető arra, amit most mondtunk, hogy a társadalom ugye tömegesedik, futószalagra kerül, és én azt láttam ebben az egészben, hogy a család és az egyéni életek is futószalagra kerülnek. Hmm. Tehát, hogy van egy tévé, ami megmutatja neked a Tour de France-ot, a Megastart, az X-faktort és a bármilyen bármit, tehát hogy ilyeneket, és ebből mondjuk van egy szülő, aki azt látja, hogy hú, hát bárkinek a gyerekéből lehet bármi még, mert belőlem már nem lett semmi, akkor igazából ott a gyerekem, és hogy vett neki egy biciklit, és a gyerek tényleg szereti, csak hogy ez már nem játék. Amikor elkezdi hajszolni őt, hogy csináld minden nap síppal, menj fel, már fáj neki, de akkor ez már nem játék. És hogy én ezt láttam, hogy a játék, és az egésznek így az ilyen pozitív élménye az így kiüresed.
Én teljesen máshogyan. Mutatkozott, hogy mennyire bizarr a helyzet, hogy igazából az öreg asszony a hátul a háromkerekű biciklivel ugyanolyan gyorsan tekert, mint a fiók, mert rompá hajszoltak.
Igen. Egyébként teljesen máshogy értem ezt az egészet, mert ott az elején szerintem egyáltalán nem arról volt szó, hogy ott a nagymama meg a sztárt akart nevelni a gyerekéből, és ezért erőltette rá a zenét, mert nem erőltette rá a zenét, hanem a gyereknek meghaltak a szülei, és egyszerűen nem érdekelte semmi, és a nagymama próbálkozott, hogy feldolgozza ezt a gyárt. Vett neki egy kutyát, ez nem működött. Vett neki egy kis vasutat, ez sem működött. Odaadta neki a zenét, hogy hát ha ezzel keresztül fel tudja dolgozni az élményt, majd talált a szüleiről, vagy ha jól tudom, akkor én úgy értelmeztem, hogy azok a szülei voltak, egy fotót,
igen,
egy biciklivel, és akkor vett egy biciklit, aminek megörült a gyerek, és tulajdonképpen a bicikli volt az egyetlen dolog, ami a gyereket érdekelte, és elkezdett hajszolni egy álmot, és ez az álomhajszolás, ami a Disney ez egyik nagy eleme. Tehát, hogy ez amúgy simán elmenne egy Disney sztoriban, hogy meghaltak a szüleim, az utolsó emlékem az, hogy biciklisztek, kaptam egy biciklit, és küzdök az álmaimért, és én leszek a bajnok. És igazából szerintem ez erre egy fricska, és nem az, hogy itt a nagymama így belehajszolja ebbe a dologba. A nagymamának szerintem inkább az a hibája, bár igazából itt nehéz hibákról beszélni, mert hogy ilyen álló karakterek vannak, tehát senki nem fejlődik egyáltalán sehova, hogy igazából nem akadályozza meg a gyerekét abban, hogy ezt az álmát hajszolja, hogy nem fogja vissza, vagy nem tudom. Uh-huh. Szóval én azt láttam, hogy a köztük lévő kapcsolat az ilyen tök jó vagy szép, vagy én ezt szépnek láttam.
Nekem a sivárság jött ki
valamennyire. Én sem értékelném a nagymamának a szerepét negatívként. Ami nekem elsőre így nagyon átjött, és ezt éreztem a filmben, hogy manapság igazából az átlagos teljesítmények nincsenek értékelve. És ugye ebben a filmben úgy nagyon jól utazik, hogy csak a csúcsok. Tehát, hogy vagy valami nagyon jó, vagy valami nagyon rossz. És én középérték nincsen. Tehát nem mondhatod azt, hogy jó, amúgy szeretek biciklizni, akkor elmegyek biciklizgetni, és akkor tök jól érzem magam, mellettem úgy zenélek meg, csinálok minden. Vagy a legjobb vagy senki vagy. Vagy éppen fönnállsz a színpadon és énekelsz és sztár vagy pedig békákazzal válsz egy lepukkant külvárosi panelházba.
Igen. És ez 2003 óta szerintem fokozott, főleg abszolút a social médiát, és ezt meg akkor tőled fogom idézni, mert nem írásod volt, csak szóban egyszer mondtad nekem, hogy abban a korban élünk, amikor igazából bárki felmegy az internetre, mondjuk tudsz klarinétozni, felmész az internetre, és megtalálod a kínai 3 éves kisfiút, aki jobban klarinétozik, mint te, és hogy igazából így, de mit csináljál akkor? Tehát, hogy élhetem ki azt, hogy én is valamiben jó vagyok?
Szóval, de szerintem egyébként ez abszolút a Disney-ből jön. Tehát, hogy hány olyan Disney mozzanat van, ahol így azért izgulunk, hogy a srác megnyerje a versenyt, úgyhogy már teljesen egyértelmű, hogy vagy első lesz, vagy második, ami amúgy tök jó, mármint, hogy ez egy ilyen nagy verseny, és hogy miért lenne baj az, hogyha második lesz, de így érezzük azt, hogy itt az egész világ el fog pusztulni.
Lehet még utolsó, úgyhogy ha valaki elesett, és akkor segíteni kell neki.
Ja, igen, és hogy maximum ilyenekért lehet ugye feláldozni.
Igen, tényleg, hát ez a Verdákban, igen.
Abszolút, igen, és ami még szerintem tök jó, hogy említetted a három dívát, ugye a film úgy kezdődik, hogy előadnak egy számot, és akkor ők, te van három női karakter, aki ilyen dívaként van bemutatva, és tök vicces, hogy ők ugyanoda süllyednek le, ahová a kezdő karakterek, mert hogy mindkettőknek olyan rossz háza lesz, ami előtt elmegy egy vonat. Tehát, hogy az ilyen elmenő vonat az ablak előtt, az azt is szimbolizálja, hogy mennyire le lehet csúszni.
Igen, de mondjuk mindig a vonat meg a metró, hogyha a házad előtt megy el közvetlenül, és ilyen zajongva, az nem a jólétnek a jeleit mutatja.
Ja, igen, mert hogy úgy értem, hogy ez a kettő, ez tehát hogy ők ugyanazon a pozíción vannak.
De hogy ide beajánlanánk a negyedik szabályt a Jordan Petersontól. Ezt akartad?
Igen, nem. De csak örülök, hogy
megy. Csak mert, hogy... amiben azt mondja, hogy ne mások jelenéhez mérd magad, hanem a saját magad múltjához.
Így van.
Vagy pontosabban fordítva, tehát a magad múltjához mérd magadat, és ne mások jelenéhez. És hogy ez egy nagyon fontos, hogy nem szabad összemérni magunkat az ázsiai kisfiúval, aki sokkal jobb a pillanatban, mert egyszerűen az egy ilyen lehangoló élet, hogy mindenben találsz valakit, aki jobb, de hogy nem ettől lesz jobb az életed.
Gyakorlatilag ez a feloldása ennek ennek a paradoxnak, meg ennek az egész szar 21. századi életérzésnek, hogy mindig magadhoz képest kell többet nyújtanod, és hogy ezért amúgy ez az, ami rossz üzenet az ilyen trénerekben, mint a Szabó Péter, vagy a Marozsák Szabolcs, vagy a Marozsán, mit tudom én már a nevét, hogy ők mindig azt mondják, hogy amit most csinálsz, az éppen a legjobb. És ahogy így vagy, az éppen te a tökéletes vagy, a minden pillanatban. És hogy nem, akkor vagy a legjobb, hogyha magasra célzol, és nem hasonlítgatod a céljaidat, hanem a te saját erkölcsi rendszeredben megtalad a legmagasabb célt, ahhoz elkezdesz tendálni, és hogyha minden nap tudtál valamennyivel haladni, de nem is kell minden nap, szóval ne legyen ez kényszer, de hogyha tudsz haladni, akkor jobb vagy. Na mindegy, szóval, hogy ez tök jó, hogy behoztad Jordan Petersont, köszi.
Na, nekem még lenne egy ilyen összefüggés a filmmel kapcsolatban, amit így észrevettem, és már elkezdtétek egyébként a témát, tehát hogy tök jó, hogy igazából amiből kiindultam, az a film végének, az autós jelenetnek az abszurditása, ami nekem eszméletlenül túlzó volt, tehát hogy amikor először láttam, kb. 2-3-szor láttam a filmet, amikor először láttam, konkrétan kiakadtam, hogy mi az, hogy kigáncsolunk egy autót. Meg mi az, hogy akkor a másik kocsi nem, de ezért akkor így visszafordul így a dombon, vagy hogy lehúzza egy autó, vagy hogy neki megy a babakocsinak, és a babakocsinak semmi baja nem lesz, de a kocsi összetörik. És ebből nekem eszembe jutott valami, ami igazából pont stimmel, hogy a film elején a legelső jelenetre emlékeztek, hogy micsoda, az egy a három ikerpárt látjuk, ahogy énekelnek még a fénykorukba, de hogyha észrevettétek, az a animációs stílusban teljesen máshogy van meganimálva.
Igen.
Nem tudom, láttatok-e ilyen animációkat, de a 20-as, 30-as évekbeli Disney animációk, igen, meg a Betty Boop, meg ezek a...
Igen,
és a Cuphead, nem tudom, játszottatok a Cuphead, de az ugyanez a
stílus. Pont ezt akartam mondani.
Nagyon jó egyébként. Igen. És hogy tulajdonképpen a két jelenet között, ez az első, és az utolsó jelenet között az egyetlen közös pont, vagyis a három közös pont, az a nővér. És ezen gondolkoztam, hogy valamit akar ez a rendező ezzel a nővérekkel. Egyébként a magyar címe az, hogy Belleville Rendezvous, az angol címe az, hogy The Triplets of Belleville. Igen. Tehát, hogy nem is értem, hogy miért Belleville Rendezvous, de mindegy. Tehát, hogy tulajdonképpen a rendező az így felhívja a figyelmet szerintem ezekre a hármasikrekre. És egy kicsit, láttatok ti ilyen filmeket amúgy végén? Tehát, hogy ez a 20-as évek Disney animációi, ezek a Steamboat Willy.
Megvan, persze, igen.
Na és hogy azoknak a filmeknek a jellegzetességei például az, hogy hétköznapi tárgyakon zenélnek. Jó, tehát, hogy például a klavinét, vagy szilafonoznak a tehénnek a bordáján, a macskával, harmonikáznak, és ebbe is láttam egy összefüggést abban, hogy a három nővér az például nem a hűtővel játszik a hangszeren, meg a porszívóval, meg mi volt még az újság, biciklikerék. És ezt így ezben a három nővérben azt vettem észre, hogy tulajdonképpen a saját világuknak a jellegzetességeit, azokat így végigviszik a filmen. Tehát, hogy ő körülöttük lévő világnak is van egy ilyen állandósága, ugyanolyan, mint amit a karakterekben benne van, hogy tulajdonképpen ők abból a Disney világból származnak, ami még nem torzult el úgy, igen, ahogy te mondod.
Igen, ezt én is így gondolom, hogy ők annak a szimbólumai, a régi, annak a kornak, amikor még így autentikusabb volt a helyzet, vagy akkor, hát igen, valami ilyesmi.
És hova jutottak?
De az a baj, hogy ebből nagyon el lehet menni abba, hogy régen minden jobb volt.
Igen, de nem.
De csak nevez a
lényeg. Nem, szóval az, hogy ennek a világnak azért voltak értékei, és ez a három nővér egy értékes pont. És egyébként ez most így, én erre abszolút nem gondoltam, de tényleg nagyon sok mindent megmagyaráz, úgymond a filmben, hogy vannak akciójelenetek, amikor így ilyen, nem tudom, ilyen 150 ember lő rájuk, és akkor ez a három nővér azért valamennyire mégis érthetetlen marad.
Igen. És a másik érdekesség az pedig a kajából kapcsolódik pont, hogy ugye itt nagyon sokszor a kaja előtérbe kerül, mert már beszéltünk a mérleg kapcsán, hogy ott igazából ki lett szentízve az étel, akkor hogy a kutya meg nagyon nem kap sokszor ételt, csak akkor, amikor már lecsorog neki, akkor hogy hívják ez? Igen, a három nővér azok békát esznek, és hogy itt a kajának van egy ilyen, és hogy nekem ott az volt egy kicsit ami tovább vitte ezt a gondolatot, hogy mit is akar jelenteni a kaja, amikor volt egy kép, pont a Mickey Eger karakterről, amikor tényleg Mickey sapkában van, egy Holly Food felirat elő. És hogy itt a, igazából ez a, tényleg, hogy a food, mint a ez a, tényleg, tehát a materiális, amit itt ki tudsz produkálni, tehát hogy így annyira...
Igen, de hogyha mondjuk látsz egy ilyen társadalom kritikus ilyen montásfilmet, ott mindig az van, hogy nem tudom, valaki így zabálja a
megzonást. Igen, ez a zabálás. Igen, ez a zabálás, ez ugyan már szimbóluma a mértéktelenségnek, igen, tehát igen. Hogy a kövér emberek is azt gondolják, hogy azért kövér, nem azért, mert így született, hanem mert a folyton zabálni igen, akar, igen. És csak az élvezetet akarja magában.
Igen, és ott volt a szabadságszobornak a karikatúrája,
igen, az is
hamburger tartott, azt hiszem, egy ilyen kövér karakter, nagyon kemény volt.
Igen, és tök érdekes, hogy viszont a néni, aki ugye megérkezik hát így Amerikába kvázi, ő ugye nem tud ételhez jutni, tehát hogy nem kaphat hamburgert, mert hogy egyszerűen nem nincs lehetőség arra, hogy ezt kapja, és szerintem egyébként a Holly Food az így valamennyire azt is jelenti, hogy mennyire fogyasztói társadalom már. Hogy Amerika mennyire fogyasztói társadalom, és hogy a Hollywood is úgy tolja ki a magából a filmeket, mint hogyha egy ilyen McDonald's-szerű dolog lenne.
És mennyire analóg, az első podcast részünkben pont azt mondtad, hogy olyan a Marvel, mint egy az Avengers, mint egy Big Mac, hogy nem is egy ilyen mindent kérek menü, és hogy a...
Igen.
És hogy ez tényleg annyira, tehát hogy futószalag, gyors étterem, ez mind analógia arra, hogy milyen most a Hollywood igazából. És ez vicces, hogy ez 2003-ban volt kritika, most meg az volt, hogy fokozott, tehát hogy ugyanezt, és még durvábban. Kemény.
Igen, tehát akkor még nem számítottak ezekre a politikai tartalmakra, vagy ilyen mértékben, nem?
Igen. És akkor még nem is volt igen ideologizálva az egész.
És plusz még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ez ugye célzottan egy felnőtteknek készült hát rajzfilm, igazából szerintem én olvastam interjúkat a rendezővel, és mondta, hogy azt gondolja, igazából egy gyerek is megtekintheti. Biztosan megtekintheti. Én azt hiszem, hogy nem annyira jó élmény, mert itt tényleg vannak nagyon csúnya karakterek, szóval ez nem biztos, hogy jó. Viszont amikor Magyarországra érkezett, ugye megkapta a Belvidi Rendezvú kicsit félrevezető címet, uh-huh. És ilyen matiné időpontokban adták a mozikban, és tehát én azt így elképzelem, hogy valaki így, jó, akkor minden héten megnézünk egy mesét, és akkor beülünk, és akkor így ez jön szembe, és azért ez így jól mutatja azt, hogy így felületesen ítélik meg ezeket a filmeket.
Meg a félreértéseket. Most a Pókverzum, ami kikerült, ugye új animációs film, és nagyon-nagyon jó volt, és ott is azt is csak ilyen időpont, tehát meg akartam nézni moziba, és egyszerűen nem tudtam rájutni, mert ilyen délben, meg kettőkor vetítették, és így végül, amikor eljutottam, akkor is tele volt gyerekekkel, és látványosan, tehát hogy az például teljesen egy réteg film, az nem is értem, tehát Magyarországon szerintem az nem is működik, mert Amerikában készült, ahol kb. Mindenki tisztában van a Pókember lorral, és hogyha látja ezeket a különböző Pókemberket, basszus, hát elmentem tegnap az 5-ös Avenue-n a képregény volt mellett, és az összes borítót láttam, az összes különböző Pókemberrel itt vannak most a moziban. És itt meg bejött minden 5 éves gyerek, és így látszott, hogy értetlen, anyukáját nyüstölte, hogy menjünk innen, nem értem a sztorit, nem tudom, hogy mi történik, és hogy ez tényleg rossz, hogy így félre van kalibrálva, hogy kinek.
Jó, de azért tegyük hozzá, hogy azért ez a Belvilli Rendezvous a felnőtteknek sem olyan könnyen befogadható azért. Tehát, hogy például, hogy nem beszélnek a filmben. Ez mondjuk animációs rövidfilmnél, ez egy teljesen hétköznapi dolog, hogy nem beszélnek egyébként. A többségében így nincsen szinkron. Arra is tanítanak minket, hogy próbáljunk meg mindent képekkel elmesélni, testbeszéddel. Egy egész estés filmnél viszont már engem is azért zavar, hogyha nem beszélnek, pedig én mindent fogyasztok, de azért egy kicsit azért nyomasztó.
Otthon néztem, és anyám is megpróbálta a filmet nézni, de hát hamar ledobta az élmény ebből a szempontból, mert hogy valószínűleg pont azért, mert így az események tényleg csak a képeken történnek, és hogy azért a dialógus azért hiányzik átlagosan.
Igen, egy kicsit ilyen távolságtartó lesz tőle, igen, szerintem, igen, a film, igen. Amúgy. Tehát, hogy annyira nem érzed magadénak, mint mondjuk a tengerdalát, ami...
Igen, és hogy amúgy teljesen elférhetett volna egy-két dialógus, tehát nem minden, hogy rontott volna a film élményen talán.
De talán ebben is volt koncepció, nem, hogy itt ez is a társadalom kritika része, nem, hogy már nem kommunikálunk, vagy hát nem biztos.
Hát ez már nagyon projekciós
kritika része. Lehet. De minden esetre szerintem, szóval nekem tetszik az, hogy a vizualitással kommunikálni, és illetve az biztos, de hogy mondjuk az viszont szerintem tudatos, hogy azért a 30-as évek, meg 20-as évek rajzfilmhez pont így kommunikáltak, nem? Tehát ott azért kevés dialógus.
Igen, van. Egyébként a Steamboat Willie volt az első, az azt hiszem 28-as volt az első, amiben egyáltalán úgy volt hang, hogy ők zenéltek. Tehát ezért lett népszerű ez. És ott volt, előtte beszéd se volt, csak tudjátok, hogy a néma film így kiírják esetleg, de arra azt is így animációban így nagyon követték.
Ami nagyon szép még a lezárásban, és ez nem spoiler, hanem csak egy mondat, hogy igazából úgy záródik le a film, hogy az egyik karakter így azt mondja, hogy hát kvázi azt mondja, hogy hát ez van, srácok, hogy hát ez, hát ennyi van. És ugye ez egy ilyen kvázi kicsavarása.
Igen, tehát nincsen nagy megváltás, nem lesz szebb a vége.
De nem lesz... A Looney Tunes, annak mondják a végén mindig azt, hogy that's all folks, hogy ez van, srácok. És hogy itt meg erre van egy ilyen rá kicsavarása ennek, hogy hát így ennyi volt. Ennyi volt, srácok. És hogy ez...
Nem vágtam le ezt a referenciát.
Szerintem ez az, vagy hát nekem nagyon erősen így arra...
Bocs, ezt most kívül azon, ezt mikor mondja?
A legvégén, amikor ott ül, és akkor így kajál, és akkor így azt hiszem megkérde, akkor megszólal a csávó, nem?
Igen, hogy... de hogy én nekem az volt a kód feliratozva, mert egyébként felirat nélkül néztem franciául, és csak azért az egy mondatért bepakoltam egy feliratot, hogy az mi a szar, és nekem ott azt kérdezte, a nagymama kérdezte folyton, hogy vége van már. Igen. Filmnek.
Ja, igen, hogy ennyi volt, és azt mondja, hogy ennyi volt. És hogy ez ugyan, hogy kvázi megfeleltethető ennek, ez van.
Még mielőtt lepontoznánk a filmet, én ajánlanék egy dolgot még a rendezővel kapcsolatban, vagy igazából kettőt, van még egy másik filmje, az Illusionista, ami szerintem sokkal kevésbé, hogy is mondjam, megterhelő látvány, szóval szerintem így valamennyivel így kedvesebbek a karakterek, és szóval azt is érdemes megnézni, hogyha ez tetszett, illetve a másik dolog, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy most milyen kritikát fogalmaz meg a rendező, készített egy videóklippet egy Carmen című dalhoz, de hogyha beírjátok azt a YouTube-ba, hogy nem tudom, French Twitter song, akkor ez így ki fogja dobni, és igazából a Twitter társadalomról, vagy a Twitter hatásairól az emberre van egy videóklip, és nagyon-nagyon király, és szerintem tök jó, és én azt hiszem, el is kezdem a pontozást. Nekem ez egy nagyon-nagyon kedvenc film, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit elfogultam pontozok, én egy 8-ast adok a filmre.
Szerintem korrekt, én igazából egyel alá megyek ennek, mert nem tudom, szóval nem volt annyi sok személyes vonatkozás van ezzel, is így egy 7-est tudok adni, de ez egy jó film.
Csatlakozok Alex mellé a 7-es pontszámmal, azért néhol nagyon leült a filmnek a dinamikája, és én ezt megéreztem, de amúgy abszolút szórakoztató tud lenni, és ez a 7-es.
Én is úgy vagyok vele, hogy látom az értékeit, de ez a távolságtartás, ez nekem is leszavítja egy 7-esre.
Ez volt tehát a Vágatlan Verzió alternatív animációs filmekkel foglalkozó első adása. A Belvedere Rendezvous-ról beszélgettünk, a következő adásban pedig a Tengerdalát fogjuk szemügyre venni. Köszönjük, hogy meghallgattatok, sziasztok!
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 A Vágatlan Verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.